A üzenet címe, hogy Istennek a kegyelme az mélyebb, mint a tenger, ezt megtaláljuk a Bibliában is. Ehhez szeretnék két igeszakaszt olvasni, és ennek a két igeszakasznak a fényében néhány gondolatot veletek megosztani, és a szívetekre beszélni, a szívünkre beszélni, és bátorítani szíveteket, szellemeteket, hogy együtt egy szívvel, lélekkel megbátorodva tűz lobogjon a szívünkben, háladásnak a tüze, Isten végtelen kegyelme miatt. A Timóteushoz írt első levél, első rész 12-es versétől olvasom Pál szavait, fiatal munkatársának írja börtönből ezeket a sorokat. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, azaz megmentse, akik közül az első én vagyok, mondja Pál apostol. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet és dicsőség örökkön, örökké. Amen. Ugye érzitek, hogy Pál már fokozni nem tudja, ezért azt mondja, hogy dicsőség, doxológia, imádat, hódolat, tehát ez nagyjából ez ilyen túlcsondulás volt Pál tollából, ez az utolsó mondat. Jelenések könyvében Jézus szavait olvassuk, amelyet látomásban kapott a fogságban lévő János apostol, és jegyezte le a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve második rész első versétől, az efézusi gyülekezetnek szóló Jelenések könyvében található levél. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertya tartó között jár, ugye 7 csillag az a 7 pásztor, a gyülekezet pásztorai, az aranygyertyát adtuk meg maga a gyülekezetnek a szimbóluma. Itt. Tudok cselekedeteiről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat, ha meg nem térsz. Figyelmezteti az Úr Jézus a gyülekezetet, tehát, hogy a gyülekezet fennállásának a kulcsa az a lelki töltet, az a szellemi jelenlét, az isteni frissesség, amely az Isten kegyelméből fakad, az Isten kegyelmének a mérthetetlen nagyságának a látásából fakad, amit személyesen az én életemben tapasztalok és kapok az Istentől. Ez a kulcsa, ez a motorja a gyülekezetnek, és akkor néhány gondolatot bevezetőben leírtam ide, amit a vezetőig meg is osztottam a testvérekkel. Pál nem vette rá a szemét a keresztről. Sőt, magát és szolgatását is emlékezteti arra, milyen nagy szükségük van az Isten Krisztusban adott kegyelmére. Akár csak nekem és neked, itt és most. Aztán ez a lelkület megment a felfúalkodottságtól, a versengéstől, az ígykedő méregetéstől és elvárásoktól. Nekem ez jár. Rám így kell figyelni. Én azért vagyok valaki, stb. De megment a Jelenések 2.4-ben feltárt szív kihűléstől is, az a szeretet meghidegülésétől is, a keresztre való koncentrálás, a kereszt közelében létel, tehát, hogy Krisztus mit tett én értem. Mit fizetett az Isten az én életemért a keresztem? Ugyanakkor a keresztre fókuszálás a megtérés, visszatérés egyedüli esélye is a mi számunkra, mely felszabadítja a szívünkbe a Krisztus és a testvérek iránti őszinte első szeretetet, ami nem rója fel a rosszat, együtt örül az igazsággal, de természetesen nem örül a hamisságnak. És akkor eszembe jutott Istennek a kegyelméről ez a kép, amit a Biblia hoz, a proféták könyvében, ugye tenger mélyére veti a vétkeinket Isten, és akkor eszembe jutott, hogy melyik a tudomásunk szerint a Föld legmélyebb pontja. Mariana árokban található, igen, a Challenger mélység. Biztos valaki tudja is, hogy milyen mély ez. 11 km. Nagyon jó, hát ugye ez már ilyen a Vágó István műsorban is. Telefonos segítség, nyilván utána olvastam, 11.034 méter, de különböző mérések vannak, elég mély ahhoz, hogy azért némi bizonytalanság azért övezze ezt a mélységet. Olyan mélyen van ez a pontja az óceánnak, a csendes óceán legmélyebb ugye pont ez a csendes óceánban található, hogy speciális szerkezettel lehet lemenni, és azt írja az egyik hárman kísérelték ezt meg a történelem során, ember három próbált ide lemenni. Az egyik azt mondja, hogy fura érzés volt, amikor a víznyomás majdnem az arcába nyomta a falát a kapszulának, meg az ablakát. Tehát olyan az a 10 kilométer víz oszlop azért brutális nyomást fejt ki, bármilyen szerkezete is. James Cameron filmrendező, aki az Avatart is rendezte egyébként, a Titanicot, ő volt az egyik, a második, aki lement ebbe a mélységbe egy expedíció során, próbált filmet is készíteni, csak olyan víznyomás volt, hogy meghibásodtak a robotkarok, és nem tudott filmek több felvételt, csak belülről tudott felvételt. A National Geographic szponzorálta egyébként 2012-ben. Következőt mondja ez a filmrendező, miután felszínre jött. Talán látni is fogjátok. Azt mondja, hogy és hogy milyen érzés teljesen egyedül lenni egy fém kapszulában az óceán fenekén? Soha életemben nem éreztem magam ennyire elzárva mindentől, az emberiségtől, mondta a rendező. Tényleg olyan volt, mintha egy másik bolygón járnék. Mit mond? Szóval, soha életemben nem jártam ilyen kietlen helyen, ahova ember nem jut el. És akkor ennek fényében, amit ez az ember tapasztaltott a mélységben, olvasni a Mikeás profétának a szavait egészen megrendítő. Mikeás 7-ben a következőt mondja Isten. Isten személyéről a lélek által, ugye a kijelentés. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hát ez egy óriási ígéret. Tehát ugye mit mond ez az ember, aki lement a mélyére, a tenger mélyére? Az olyan, mint egy másik bolygón lennék, mintha nem is itt lennék ezen a földön. Minden embertől távol érzem magam, mint hogyha itt nem is járna már senki. És Isten gondolt az evangélium üzenetére a proféták könyvében, hogy Isten olyan az isteni megbocsátás, hogy oda nem tudsz eljutni. Tehát amikor megbocsát neked az Isten, akkor olyan messze veti a bűneidet, hogy oda te nem tudsz lemerülni, a legmodernebb technikával sem tudnak biztonságosan oda eljutni, csak nagyon-nagyon körültekintően, de tömegével semmiképpen neked meg esélyed sincs rá. Tehát az Isten azt mondja, hogy abban telik kedvem, mondja az Isten, hogy úgy megbocsássak neked, hogy a te vétkeidet bevessem a tenger mélyére, ahol nem találkozol vele többé. Eltaposson bűneidet, azt mondja, és belevetem a tenger mélyére. Ilyen mélysége van az Istennek a kegyelmének és szeretetének. A názareti Jézus, amikor eljött erre a földre, ezzel az isteni szeretettel volt teljes. Nem értették őt. A körülötte élő embereknek meg volt az elképzelés Istennek, mit kéne csinálni, a messiás hogy fog viselkedni, bizonyos társadalmi csoportokkal hogyan kellene elbánjon, és milyen bűnt kéne nagyon-nagyon megbüntetni, és kinek a buksiját kéne nagyon megsimogatni, nagyon ügyes kis farizeus vagy, nagyon szuper vallásos ember vagy, olyan csodálatos vagy, hát szuper. Szóval megvoltak az ilyen elvárásai az embereknek. Jézus pedig alapvetően a legvadabb elképzeléseket is áttörte. Tehát nem szerintem tudták elképzelni, amit ő csinált. Két esemény az evangéliumból csak, egy párbeszédből, meg egy eseményből. Az egyik, amikor az Úr Jézus Mátét megszólítja, a vámszedőt, a gyűlölt vámszedőt, és a vámszedő otthagyja ezt a tolvajlást és a mások lehúzásának a helyét, a hivatalát, elhagyja és követni kezdi Jézust. Már is összehívja a barátait, mert annyira boldog, hogy az ő bűneit a tenger mélyére vetette a Mesiás, hogy ebben az eufóriában az összes bűnös haverját elhívta, akik együtt szoktak dorbézolni, meg bulizni, mert mondták, gyerekek, itt van valaki, aki rajtatok is segített. Nem vagy bármilyen elvetemült vagy, gyere, mert ez az ember, akivel én találkoztam, te rajtad is tud segíteni. És egy gyakorlatilag a farizeusok szemére egy csűrhe jött össze, egy ilyen bűnballang jött össze, az összes mafiózó, prostituált, éjszakai ember, kidobó legény, mindegyik összegyűlt Máté házában, és Jézus bement és elkezdett enni velük. És akkor a farizeus bácsik meg összehúzták a szemöldőket, nézték őket kívülről, és fel voltak háborodva. Mert náluk azért föl volt írva a bűnlajstrom, hogy ezeknek mi nyomja a lelkét, és hogy pokolra kéne küldeni őket. És Jézus ezt mondja, amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Ezekhez a nézőköz. Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket, másik evangéliumban ugyan, hanem a bűnösöket megtérésre, hogy megmentsem őket. Majd a nagybecsű Zebedeus, Zákeus, bocsánat, Zebedeus fiai is sem voltak matyóhímzés, tehát azért ugye, szeretek tüzeskedni, piromániások voltak, tehát egy alkalommal nem úgy muzsikáltak a samaritánusok, ahogy ők szerették volna, és akkor mindjárt ilyen rostonsültet akartak velük csinálni, illés módjára tüzet az égből, tehát mondjuk ők sem voltak matyóhímzés, tehát Jézusnak tényleg kellett gyakorolni a türelmet a tanítványai felé is, ugye? Ugye? Milyen jó, hogy az Úr is ilyen. De szóval Zákeus ugye a alacsony személyiség problémás félmafiózó hivatalnok, üzletember, ugye, tehát abból volt üzletember, hogy ellopta a adóból, ami a többlet volt, így szívják modern üzletembernek. Tehát ilyen modern üzletember volt, jól élt a lehetőségeivel. És akkor Jézus meglátta, amikor fölment az ember a fügefán, és akkor mondja neki, hogy Zákeus, én úgy döntöttem, hogy ma nálad vacsorázok. Ez az ember teljesen kivert minden biztosítékot. Jézus, persze a körülötte élők, akik látták Jézus, hogy éppen Zákeusnál, tehát pont ennél az embernél, és a haverjaival vacsorázik, hát hasonlóan megszólták Jézust, ezt válaszolta nekik a kifogásaikra, reagálva az Úr Jézus, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nagyon különös ez, hogyha belegondolsz, hogy az Úr Jézusnak a küldetése, a földre jövetele milyen céllal történt. A te életedre nézve, és azok életére nézve, akik még nincsenek itt. Pál apostol Timóteushoz írt szavaiból egy nagyon fontos igazságot megtanulhatunk, hogy a hit nélkülözhetetlen, sőt. Az 1 Timóteus 1.12.13-ban ezt írja az apostol. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Nagyon fontos, még vissza fog térni ez. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Következőképpen emlékezik Pál apostol a megtérése előtti lelki életére, szellemi életére, a Filippi gyülekezetnek írott, szintén börtönből írt levelében. A Filippi 3:6-ban írja ezt. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. A törvényben követelt igazság szempontjából semmi olyan dolgot nem tudnának rám bizonyítani, hogy ne teljesítettem volna. Semmit. Azért ez durva. Tehát ő tényleg nem olyan farizeus volt, aki ilyen köpönyekforgató volt, vagy képutató volt, ő nagyon komolyan vette a törvényt. És azt mondta, hogy a törvényben követett igazság szempontjából nem tudtok engem megfedni, mert tiszta vagyok. Ilyen életet ért Pál apostol. És ugye itt a tételes parancsolatokról beszélünk, az a 613 parancsolatra, amit később ugye így foglaltak össze, tehát ezek a különböző szabályoknak is megfelelt. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, mondja Pál, kárnak ítélem Krisztusért. Tehát mit vall itt Pál? Mit mond? Hogy a törvény szempontjából, a szabályok szempontjából, a törvényben követelt igazság szempontjából tökéletes voltam. Fethetetlen voltam, mindent megtartottam. Igen, csak azt mondja Pál, amit tapasztaltam, hogy ez mind kevés volt ahhoz, hogy a szívemben békesség legyen és öröm. Hogy mindez a törvénynek a fethetetlen módon való megfelelés kevés volt ahhoz, hogy azt az isteni békességet, amelyre mindig is vágytam, és azt az örömöt, amelyre mindig is szükségem lett volna, megtapasztaljam. Ezen az úton azt mondja Pál, nem értem el, ezért máshoz fordultam. Ez kárnék és szemétnek ítélem, hogy Krisztus megnyerjem. Hogy Krisztus megragadjam, visszaragadjam az ő kezét. Pár így folytatja Timóteusnak írott levelében. Hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. A hitetlenség volt Pál apostol bűne. Azt mondja itt a magáról. Nem hitt a názareti Jézusban, mint a Mesiásban. És ezért üldözte azokat, akik meghittek benne. Mert úgy gondolták, hogy hamis mesiás, tehát akik a názáreti Jézusban úgy hisznek, mint mesiásban, ők istenkáromlók. Ezért ő üldözte őket. Ezért mondja Pál, hogy az én bűnöm az volt, hogy nem hittem a mesiásban. És ez a bűn olyan mérhetetlen nagy volt, hogy megmaradtam elveszett állapotban. És engem csak azt tudott megmenteni, hogy felismertem a názáreti Jézusban, hogy ő a mesiás. Krisztusban nyertem meg mindent, és kárnak és szemétnek ítéltem a többit. János a Szentlélek munkájával kapcsolatosan lejegyzi Jézus szavait, így tanított az Úr. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Nem bíznak én bennem. Azt mondja a Biblia, hogy ez a bűn. Ez a bűn. Senki nem kárhozik el mások miatt. Kározatnak ez lesz az oka, hogy nem hisznek Jézusban. Ez emiatt károznak el az emberek. Nem a paráznaság miatt, a lopás miatt, a csalás miatt. Nem ezért károznak el, vagy nem csináltak mindent meg a 10 parancsolatból. Egyetlen dolog miatt károznak el az emberek. Nem hisznek Jézus Krisztusban, mint a megváltójukban. Ez a bűn. Ez a bűn. János lejegyez egy másik kijelentést is, amiben érzékeltetni kívánja az Úr Jézus tanításában, hogy a hitetlenség a legnagyobb bűn az embernek. Ami miatt elkárhoznak az önmagukban, vallásukban, vagy önjóságukban bízó emberek. És milyen félelmetes, hogy vallásrendszereket alakítottak ki, keresztény nevezett vallásrendszereket is alakítottak ki a jó cselekedetekre. Megpróbálják elhitetni, hogy Pál apostol módjára, tehát hogy a törvényben követett igazságban fedhetetlen valaki, akkor be fog jutni a mennyországba. Ugyanakkor azt a békességet meg örömet meg nem tapasztalják, hogy meg csak Krisztusban lehet megnyerni. És mindig küzdenek, mindig próbálnak elég jók lenni. És beleesnek abba a bűnbe, amiatt elkárhozik az ember, hogy nem bízik Jézus Krisztusban. Nem bízza rá az üdvösségét. Az egyedüli megmentőben. Ezt mondja az Úr Jézus. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megkeresse az elveszettet, meggyógyítsa a beteget, ugye, hogy néztük itt az előbb. Tehát nem azért ítéli a világot, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön a világban élő ember ő általa. És mit mond az írás? Mit mond Jézus? Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Az utolsó ítéletben nem lesz része. Nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már rajta van az ítélet. És miért van rajta? Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében, tehát nem hitte, hogy ő a Mesiás. Ő a megváltó, aki az én bűneimet szenvedett. Pál folytatja Timóteusnak a kegyelem bőségéről, nagyon döbbenetes, ahogy fogalmaz itt, de bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Azt mondja, hogy ez a kegyelem kiárat az én szívembe, és meghozta az én szívembe a hitet és a szeretetet. Bőségesen. A hyper szó van a szó összetételben, ami azt jelenti, hogy túlcsóduló, rendkívüli bőségben árasztani valamit. Azt mondja tehát Pál apostol, hogy rendkívül bőségesen árat rám a Krisztus kegyelme. Olyan erőteljesen megrendítette rá azt a Pál apostolt a Krisztus kegyelme, hogy egész életében nem tért magához. Valójában Pál apostol az egész életét ennek a kegyelem tapasztalatnak a eufóriájában élte. Ez fűtötte, ez vitte át a rengeteg szenvedésen problémán, ez vitte át a sikereken, a kudarcokon, ez ragasztotta össze Jézus Krisztusra, és nem akarta elhagyni őt, ez tartotta még, mikor kivégzésre készült. Ez a bőségesen, rendkívüli módon ráárat kegyelem. Azt mondja Pál, hogy én rám olyan bőségesen árad ki a Krisztus kegyelme. El nem tudom mondani, le nem tudom írni. És ez a kegyelem, ennek a bősége hozta el az életemben a bűnök bocsánatát, és tett engem Isten gyermekévé, ráadásképpen. Nem csak megmentett engem azt, hogy ez a kegyelem, ennek a bősége, hanem ez a kegyelem bőség elég volt arra is, hogy Isten az én atyám legyen. Sőt, azt mondja Pál, még ez sem volt elég az Istennek. Még azt is megtettem rám az Isten ezek a kegyelemnek a bőségében, hogy ez evangélium munkatársává hívott el. Ugye ezzel kezdi itt. Hogy munkatársának hívott el az Isten. Tehát nem csak megbocsátott az Isten nekem ebben a kegyelem áradatban, hanem gyermekévé is fogadott engem Isten, aki korábban üldöztem az övéit, és ellenségem voltam a Krisztusnak. És még ez sem volt elég az Istennek, azt mondja, hanem még a jó hírének a munkatársa is lehetek. Ilyen bőséges, azt mondja, a Krisztus kegyelme én rajtam, az Isten kegyelme én rajtam. És azt mondja, hittel és szeretettel jelent meg ez a kegyelem, ez a bőség, kegyelem bőség az életemben, így írja valaki, hit által menekült meg, és ez betöltötte a szívét szeretettel az Úr iránt. Pál hit által menekült meg, és ez a megmentés, a megmentésnek tapasztalata töltötte be a szívét szeretettel az Úr iránt. Én szerintem még több is van itt. Még ebben a mondatban leírtnál, még több is van Pál életében, ami gyümölcsként megjelent. Pál használja a cserépedényképet. Önmagára is, mint szolgálattevőre. Azt mondja, az élete olyan, mint egy cserépedény. A maga törékenységében, sérülékenységében. Tudjátok, a cserépedény olyan, hogy odaütör egy kicsit, akkor lepattan azonnal. Ha mázas is, akkor nagyon hamar megsérül. És ehhez hasonlítja Pál apostol a saját életét is, mint cserépedény. És azt mondja, hogy ez a cserépedény van betöltve, az Úr iránti, teletöltve az Úr iránti bizalommal és szeretettel, és így folyik ki ebből a cserépedény életből, mondja Pál, az emberek felé is ez a bizalom, az Úr iránt való bizalomnak a ugye, tudjátok nagyon jól, hogyha valaki telve van hittel, az kiárad. Tehát hatása van a többire is. Igaz? Tehát valaki nagyon meggyőződéses valamiről. Tehát nagyon meg van győződve annak az igazságáról, az egyszer hat. Tehát érzed azt, hogy ez nagyon igaz. És Pál azt mondja, hogy ezzel meg van telve ezzel a hittel, ezzel a bizalommal. Ebben a cserépedényben. És tele vagyok ezzel a szeretettel, és ez folyik ki az életemből, mondja Pál, az emberek felé, akikkel találkozom. A börtönből a Filippi gyülekezetnek írja a következő sorokat. szintén a Filippi levélben. Nagyon érdekes. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is, a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök. És együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Ital áldozat, cserépedény, kiömlik. Jézus korában Pál is ismerte ezt a szokást a sátoros ünnepen. Volt gyakorlat reggel, a sátoros ünnep napjain, a templom egy nagy sokaság élén, a templom főpapja egy nagy sokaság élén, levonultak a Siloám taváz, a Siloám azt jelenti, hogy küldött, vagy mesiás, a megmentő. És vettek egy edényt, megtöltötték a Siloám tavából vízzel, és nagy dicsőítés és örömújongás közepette fölvitték a templomba, és az oltárnál kiöntötték. Ez volt a víz áldozat. Arra emlékeztette a zsidókat ez a vízkiöntés, hogy el fog jönni a mesiás, és megment bennünket, és betölt bennünket Szentlélekkel. Kiöntetik ez a víz, ami emlékeztet bennünket a mesiás szabadítására, az eljövendő mesiás szabadítására. Na most ezt gyakorolták akkor is, mikor Jézus ott ült és nézte őket. Az utolsó nagy napján, akkor volt 8. nap is, mondta nekik, hogy ha valaki szomjas, akkor jöjjön hozzám, igyék. Mikor 7 napon keresztül kiborították ezt a vizet, és mondták, itt a mesiás, én meg ott volt mellettük. És nézte őket, de nem vették észre. Aztán Dávid életében is van egy ilyen vízkiöntéses kép, és ez még többet beszél arról, hogy mit jelent, amikor Pál apost azt mondja, hogy ital áldozatul kiöntetik az én életem, értetek. Dávidnak nagyon jó barátai voltak. Persze volt, amikor fellázadtak ellene is. Voltak nehéz szituációk. De azért gondoljatok bele, hogy volt egy csata, egy feszült helyzet, fölvonult az ellenség, és azt mondta Dávid, hogy szomjas vagyok. Kihozza nekem minden a betlehemi útból. És 3 vitéz átverekedte magát a filiszteus sok seregén, merítették egy korsó vizet, és azt mondták Dávidnak, királyom, itt a víz. Így jegyzi le Sámuel proféta könyvében az írás. 2 Sámuel 23.16. Erre a 3 vitéz áttört a filiszteusok táborán, vizet merített a betlehemi útból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak. Áldozatul az Úrnak. Miért? Ezt mondta. Az Úr mentse meg attól, hogy ilyet tegyek. Hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a 3 vitéz. Azt mondja, hogy az életük van ebben a korsóban. Benne van az életük. Az életüket tették kockára, hogy Dávidnak, a királynak szolgáljanak. De Pál apostolnak az élete ugyanígy volt kiöntve az Isten előtt. Az életét adta oda Jézusnak. Visszaadta az életét, amit nem tud megtartani, annak, akitől kapta az örök életet. Pálnak az életéből ez a fajta Isten iránti bizalom, és az Isten iránti és az emberek iránti szeretet úgy tudott egyre bőségesebben kiáradni, hogy az élete, a szíve egyre megtörtebbé lett. Mi emberek nagyon félünk a megpróbáltatásoktól, nehézségektől. Nem szeretjük ezeket. Így van? Nem szeretjük. Mégis ezek a megpróbáltatások hoznak az életünkben, a mi cserépedényünkben olyan repedéseket, amin keresztül a ránk bőségesen áradó kegyelem tovább tud áradni egyre bőségesebben mások felé. A mi életünkben nem úgy folyik tovább ez a víz, hogy kiöntjük, hanem ezeken a megtörtségeken, a repedéseken keresztül az irgalom, a könnyűlet jön az életünkbe, meg tudunk indulni mások elesettsége felett, meg tudunk indulni az életükért, le tudjuk tenni az életünket értük, de ezek a megtörtségek kellenek hozzá. És Pál is így érett egyre inkább meg az élete során. A 2 Korintus 12-ben, 6. verstől így beszél erről a megtörtség útról, amin ő átmegy. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen. Mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat. Hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, hogy amit tőlem hal. Ez az ember a paradicsomba is járt, elragadtatott, jelzem. Nem tudom, hány ezer ember tért meg rajta keresztül. A ruháját, darabjait elvitték, és a betegek meggyógyultak, csak attól, hogy össze hozzáértek a ruhája, a testén lévő ruhadaraboktól. A démonok, azok azt mondják a Skéva fiainak, akik ki akarnak üzni egy ördöngösből démonokat, hogy párról tudunk. Jézust ismerjük. De ti kik vagytok? Tehát a pokol minden démona név szerint ismerte Pál apostolt. Úgy féltek tőle, mint a tűztől. És akkor írja ez az ember, hogy valaki több nedre tartson, mint ami vagyok. És ezt hadd mondjam, mert ezt egy teljes komolysággal írta. Tudjátok miért? Mert olyan nagy volt a szívében a kegyelem. Olyan nagynak tartotta azt, hogy ő neki megbocsátott az Isten, és a tenger mélyre vetette a vétkeit. Olyan nagyra értékelte, hogy őt is megmentette a Krisztus. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem szeretném, ha többnek gondolnátok, mint ami vagyok. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is aratott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Mondja, pár ez valamilyen nyomorúság, kísértés, vagy fizikai testi betegség lett. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, tehát Pál tök normális volt. Tehát meg akart gyógyulni, meg akart szabadulni. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hát ugye, te szeretnéd ezt hallani, a beteg vagy? És imádkozzon háromszor, hogy gyógyulj meg, és azt kapod a Szentlélektől, hogy hát nem gyógyulsz meg, mert igazán az erőtlenség által fog célhoz érni az én erőm. Te boldog lennél ettől? Legyél őszinte. Hát nem lennél feldobva. Szerintem én se. De Pál azt mondja, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Hogy ne emberileg erőködjek. Mert én emberileg nem tudok szeretni. Én emberileg nem tudok hinni. Ha nem tölt meg engem a Krisztus a mérhetetlen kegyelmével, akkor nekem nincs mit adni. Én kongok az ürességtől. Ezért az én erőm akkor lesz teljes, a Krisztus ereje lakozik bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, a megtörtségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben és a szorongatatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, valójában akkor vagyok erős. Eztelen érettem. Ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlatotok, hiszen semmivel nem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg köztetek. Tehát mondja Pál, hogy ez az erő, ez valóságosan megjelent az én életemben. Mégsem vagyok büszke rá, mert ezt kaptam. És azt tudom nektek mondani, hogy ezek a megtörtségek sokkal szabadabbá teszi az ember szívét. Kevesebb feszültség van az ember életében, mert nem fog versengeni a másikkal. Nem engedi meg magának azt a luxus, hogy ne esztelést hordozzon az életében. Mert olyan nagy a kegyelem rajta a Krisztusban, hogy szabad a szíve, ezért sokkal boldogabb. Nem gyanakszik állandóan. Nem várja minden sarkon az Antikrisztust. De várja a mennyből Jézust. Mert én az Úr Jézus várom, nem az Antikrisztust. De őt nagyon. És szeretném még jobban. Az Antikrisztus eljön. Azzal foglalkozom az ördög. Én az Úr tanítványa vagyok. Én Jézust várom. Én őt szeretném, ha eljönne az életembe, a helyzetekbe, a gyülekezetünket látogatná, embereket mentene meg, és aztán megvinne magával bennünket. Szóval Pál apostolban nagyon erőteljesen megnyilvánult Istennek az ereje, de rájött arra, hogy egyszerűen jobban tudja szeretni az embereket, ha megvan törve a szíve. Sokkal kevesebben a büszkeség, a gőg, a versengés, az irigység, ami megnyomorította az életét, amiben élt korábban. És olyan sokat szenvedett tőle. Ezért nem kerülhetjük el a csalódásokat, a fájdalmakat, az elárulásokat, ahogy ő leírja itt. Mert ezek szükségesek ahhoz, hogy ezek a repedések megjelenjenek az életünkön, amin keresztül több isteni jelenlét tud kilátszani az életünkön keresztül mások felé. Nyilván nem ugyanígy történik velünk, mint ahogy Pál apostol életében történt, de szívünk keménységének, a sértődékenységnek, a neheztelésnek, az Isten iránti bizalmatlanságnak, a gőgnek, a büszkeségnek, a másiktól elfordulásnak, stb. Meg kell törnie az életünkbe. Hogy a Szent Szellem által a szívünkbe áradt isteni szeretet tovább tudjon folyni és hatni mások felé. Mit is mond az írás a Római Levél 5. rész 5. versében? A reménység Istene pedig nem szégyenít meg. Miért? Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szentlélek által. Hát azt mondja a Biblia, hogy akiben ott a Szentlélek, annak beáradt az életében az isteni szeretet. Ott van az életében. A Szentlélek által benne van. Mikor fog tudni kijönni? Hát ezek által, a megtörtségek által. Amikor a földi életünkben ez a fajta véderő, a biztonságra játszás, a mindent kezembe tartani akarás összetörik. És igazán rá tudom bízni az életemet Jézusra, mert Pál apostol azt mondja, hogy beáradt az életem Istennek ez a mérhetetlen kegyelme a hittel és a szeretettel. Ez a kegyelem meghozta az én szívem az életembe a bizalmat és a szeretetet Krisztus iránt, és ez a bizalom és szeretet tud aztán megnyilvánulni a megtört életemen keresztül egyre bőségesebben a körülöttem élők felé. Isten kegyelme mélyebb, mint el tudnád képzelni. Két profétai igeszakaszt fogok felolvasni, és szeretnél titeket sokkolni ezekkel az igékkel. Szerintem sikerülni fog. Ézsaiás proféta első rész 18-as versében a következőt olvasott. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek, skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ez döbbenetes. Azt mondja Isten, akkor vitatkozzunk. Igen, én még azt is meg tudom bocsátani. Igen, én még abból is helyre tudlak állítani. De hogy tovább feszítsem a húrt, szeretném a jelenések könyvébe megnéznénk ezeknek a színeknek a újra megjelenését. Hogy milyen körülmények között és milyen szituációban jelennek meg ezek a színek, amik itt a bűn színei voltak, a skarlátpiros és a bíbor. A jelenések könyve 17. fejezetében egy megdöbbentő helyzetben jön vissza ezeknek a színeknek az idézése. És a lélek elvitt engem a pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös felevadon, amely tele volt Isten károló nevekkel, amelynek 7 fej és 10 szarva volt. Az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal drágakővel és gyöngyökkel ékesítve. Kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival. És homlokára írva egy titokzatos név. A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak az anyja. Hát, kedveseim, még ha magának, a patás örödnek a szolgája is valaki, annak is megbocsát az Isten. És arra is rá tud állni az Isten kegyelme, és hó tisztává tudja tenni. Van itt ugye nemrégen hallottunk egy bizonyságtételt, aki beavatott boszorkány volt, és átélted, hogy Isten mérhetetlen kegyelme, hogy állat kezéletedre. Az Isten így látja. Ha magán a sátánnak a szövetségese is valaki, Isten abból is ki tudja mosni. A bűn legmélyéig jut valaki, a legmélyéig eljut az életben a szennek, mocsonnak, szellemi köteléknek, az Isten kegyelme annál is nagyobb. Annál is hatalmasabb. Hát ezért retteg az ördög attól, hogy a életünk megtörtségén keresztül ez a kegyelem kiáradjon. Mert ahol ez a kegyelem megjelenik, abban a városban, családban, otthonban, munkahelyen, ott megtöri az ördögnek a gonoszságát, a reménytelenségnek a lelkületét. Amikor valaki elhiszi, hogy én már így maradtam. Rajta már senki nem segített. Ez döbbenetes, nem? A bűn bugyrainak a legmélyéből is fel tud hozni az Isten, és a kegyelem elég nagy arra is, hogy megmosson. Hó tisztává tegyen. Hó tisztává tegyen. A legmélyből is. Az András hadművelet anyagunkban, amit itt lefordítottunk, és elérhető a weboldalunkon, a következő gondolatokat hadd olvasom nektek. A korai keresztények tele voltak szenvedéllyel és lelkesedéssel. Nem tudtak csendben maradni amiatt, a csodálatos élet miatt, amit Jézusban találtak. Tőle kaptak erőt mindenhez. És mindenhez, tehát a tanúságtételhez és az élethez is. Amit csak tettek, tanultak és mondtak. Ezt veheted észre a frissen megtért keresztieknél is. Megvan bennük az első szeretet tüze. És teljes szívvel Jézusért lelkesednek. Ezt a leckét kell megtanulnunk tőlük, mielőtt körülnéznek, és azt mondanák, hogy az embereket már nem érdekli az evangélium. Meg kell vizsgálnunk a saját szívünket, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy meddig akarunk még hallgatni róla. Az új megközelítés velünk keresztényekkel kezdődik. Az első szeretet tüze meghidegült bennünk, vissza kell mennünk ő hozzá, hogy tüzet fogjunk. Pál Timóteusnak írt levelében ezt a kifejezést használja. Az Istennek ezt a kegyelmi ajándékát, mely az én kézzátételemen keresztül van rajtad, újra lángra kell lobbantanod. A Laodicea gyülekezetnek a jelenések könyvében a problémája langyosság volt. Az efézusinak, az első szeretetnek az elhagyása. Meg kellett térniük, vissza kellett térniük Krisztushoz. És amikor ez megtörténik, akkor a szívben helyreáll valami. Az én központoságból Krisztus központoság lesz. A Jeremiás könyvében a következőt olvassuk. Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagytak téged. A tőled elpártolók nevét porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Másik egy Jeremiás azt írja, hogy reperezett falu víztározókat ásnak, ami nem tudja megtartani a vizet, tehát hogy nincs igazán tartalmas életük. Ha elmaradtál az Úrtól, hív Jézus téged, hogy ezt a bőséges kegyelmet rád árassza. Mert Isten örömét leli abban, hogy megbocsásson. Örömét leli abban, hogy helyreállítson. Örömét leli abban, hogy felfedezd, hogy a gyermeke vagy. És nem elégedett meg Isten ezzel, hanem meg akar hívni téged, hogy munkatársa legyél. Isten hív bennünket egy sok zagyvaságból, időrabló dologból, életölő, lelkesedés pusztító dologból, megtérjünk, visszatérjünk hozzá. És azt mondjuk, Jézus, itt a szívem. Az én központú életből hozzátérek. Ments meg. Legyél az én életem ura. Állíts helyre az életemet. És aztán feltör majd belőlünk is a dicséret, ahogy Pál apostolból feltört, az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, tehát nem egy bálvány Isten. Ez egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen.